az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Azért vagyok bajban, mert amiről beszélgetünk, az tulajdonképpen nincs abban az értelemben, hogy hiába keresem, nincs.
Mit keresel?
Hát a könyvet. Vagy van, tehát bemegyek a könyvesboltba, és
ja,
van.
Nem, ez nem kapható, hogy így van.
Tehát beszélünk valamiről, amiről nincs.
Én vagyok a saját kiadó, tehát magánkiadásban készült a könyv, én vagyok a kiadója, és én egyelőre csak a barátaimnak és az ismerőseinek jelentettem meg, tehát nem szerződtem le nagy könyvkiadóval, hogy bárhol nyilvánosan kapható legyen. Tehát ahogy említettem neked az előbb, én ezt a könyvet egy szánypróbálgatásnak szánom, és leginkább barátaimnak és ismerőseimnek terjesztem.
Kovács Miklóst hallják, és ugye a felvétel, mert felvételről sugározok ezt a beszélgetést, a felvételt megelőzően megbeszéltük, hogy nem sértődsz meg azon, hogy tulajdonképpen egy kisember portréját rajlik itt meg, a jó értelemben vett kisember portréját.
Tökéletesen
tehát
így
nem
van.
Vagy író, ha jól látom, akkor 50 évesen kezdted el írni, ezelőtt 8 évvel ezt könyvet.
Pontosan így van.
És miért akkor? Lehetett volna 40 évesen?
Meg... Lehetett volna. 50 évesen volt egy olyan csodálatos születésnapi partim, ami után, amikor leülepedett maga az 50 éves születésnap élménye, utána elkezdtem gondolkodni azon, hogy nagyjából leéltem az életem kétharmadát, nagy részét. Mi az, amit eddig letettem az asztalra, mi az élete az értelem, mi az értelme az életnek, mi az értelme az én életemnek.
Jó, hát itt olvasom, hogy van gyerek, család, hát az az értelme.
Pontosan, így gondolom, igen. Tehát,
de ettől még nem írok könyvet.
Én úgy éreztem, hogy eljutottam arra a szintre, nagyon régóta olvasok, nagyon sok könyvet elolvastam, és egy idő után eljutottam oda, hogy olyan könyveket olvastam már csak, amik ezzel foglalkoznak.
Tehát már amivel?
Spirituális témájú könyvekkel, vallásról szóló könyvekkel, életfilozófiáról, gondolkodásmódokról, belső utakról, tanítók útjairól, és eljutottam oda, hogy kerestem a saját utam, és a saját utamat úgy gondoltam, hogy a korábbi olvasmány élményeimből, akik rám meghatározó benyomást tettek, azokból lassan leülepszik bennem is egy olyan út, amit megoszthatok másokkal is. Ami...
Tehát ha jól gondolom, akkor ez sok okos, bölcs embernek a gondolataiból összerakott...
Így van, gyakorlatilag egy olyan gyűjtemény, ami a korábbi olvasmány,
gyűjtemény,
a korábbi olvasmány élményében
számít. Hanvas Béla, Szepes Mária, Anthony de Mello, Teréz Anya, Müller Péter, Böjte Csaba, csak
például,
én, Horvánszki Richard és más tanítókból. Tehát magyarul ez lehetne egy jegyzet is.
Gyakorlatilag lehet egy jegyzet is a saját gondolataimmal kiegészítve.
Igen. Na most, miért pont most jelent meg? Mert már... Sokat tudok, vagy úgy éreztem, hogy...
Én azt gondolom, hogy nem juthat.
Hát ugye nem pénzért jelent meg, mert nem lehet kapni. Tehát nem arról szól, hogy most elfogyott a pénz, jön a karácsony, kéne venni valami ajándékot, de nem tudok miből.
Nem erről szól. Én úgy érzem, hogy most értem el arra a szintre az én utam kialakításában, amit most már vállalhatok mások előtt is, és követendő példának állíthatok a gyermekeim elé és a
hát az egész életet követendő példa, nem? Most ettől függetlenül.
Nem.
A gyerekek szemszögében, nem?
Nem. Volt olyan rész az életemnek, amire nem vagyok büszke, nyilvánvaló.
Mert nem voltál jó apa?
Nem. A vállalkozásom, tehát egy nagyon helyes, szimpatikus, boldog családból származom, csak szépet és jót tanultam a szüleimtől, viszont nem tanultam meg tőlük a pénzkezelését és egy vállalkozás irányítását. Egy egyszerű családból származom, az iskolák után nagyon korán fociztam, és a foci miatt elhanyagoltam azokat a dolgokat, hogy főiskola, egyetem, és... 33 éves koromig egy egyenes pályát jártam, de minden sikerült, amihez hozzáfogtam, és akkor látva azt, hogy ez a rendszerváltás
időszaka,
és látva azt, hogy milyen egyszerű képességű emberek milyen vagyonokat tudtak a rendszerváltáskor vállalkozásokból felépíteni, én is azt gondoltam, hogy ez sikerülni fog nekem, de nem volt meg bennem az a vállalkozói túlélési képesség, az agresszivitás, a túllépés más embereknek az emberi oldalán, ami szükséges volt a rendszerváltás idején a vállalkozáshoz.
És akkor bedöltél?
Becsaptak, és el kellett mennem Franciaországba. Itt hagytam a családomat, volt egy olyan szituáció, amikor ha nem megyek el, akkor lehet, hogy kinyírok valakit. Tehát volt egy ilyen része is az életemnek.
Dühödben?
Dühödben, igen. Hát úgy becsaptak komoly pénzekkel, tehát akkor akkoriban, ez ilyen 94-ben volt, akkor több millió forinttal becsaptak, amit aztán természetesen visszakaptam részletenként, apránként, de nem csak a saját vagyonomat, lakásomat, kocsimat adtam el, hanem kölcsön is kértem másoktól is.
És hogy ki tud fizetni a valamit.
Igen, fizetni, így van. Igen.
És miért pont Franciaország?
Mert be akartam lépni az idegen légióba.
Nem mondod.
De csak nem vettek
33 fel. Évesen.
Ha?
Miért nem vettek fel?
A kevés fogam volt.
Tényleg? Ha. És nem volt pénz megcsináltatni?
Nem volt pénz megcsináltatni.
Mert elúsztam.
Elküldtek dolgozni, hogy menjek, csapoljam le mocsárt, keresek pénzt, és utána, ha megcsináltattam fogam, akkor visszamehetek. De aztán addigra ez körülbelül egy ilyen 6 hónap volt, 6 hónapot dolgoztam kint, addigra leültettek.
A mocsárban?
Nem, egy alapítványnál dolgoztam, végülis nem a mocsárba mentem, mert azt nem biztos, hogy túléltem volna.
De akkor te beszéltél franciául?
Beszélek franciául is, igen.
És hogy talál az ember munkahelyet Franciaországban, az idegen légió helyett? Ott állok, nem tudom én hol, és azt mondják, hogy hát ne haragudjon, uram, monsieur, majd jöjjön vissza.
A templomnak az oldalában néztem a kiírásokat, a cetliket, és akkor volt egy alapítványnak egy kiírása, hogy segítenek a hajléktalanoknak és a munkanélkülieknek, és meg fel lehet őket keresni. És akkor elmentem az irodájukba, mondtam, hogy itt vagyok, Magyarországról jöttem, be akartam lépni az idegen légióba, nem vettek fel, nem találtam munkát, tudnak-e valami munkát.
És akkor, ha már egyszer ezzel foglalkoznak.
Igen.
Hogy munkát
ajánlanak. Ez egy Emmaus alapítvány nevű alapítvány Franciaországban, és mondták, hogy igen, felhívtak egy Saint-Germain-Mondor nevű települést, és mondták, hogy ide mehetek. És szállás, ellátás, és egy kis zseppénz. Persze, nem, nincs más lehetőség, elmentem hozzájuk, és akkor ez gyakorlatilag egy ilyen újrahasznosított telep volt, tehát hoztak mindent költözésekből. A nem hasznosítható szemetet le lehetett ott tenni, amit a családok kidobtak, ugye franciák azért elég jó módban értek már akkor is, és elég sok olyan dolgot dobtak ki, mosógépek, televíziók, videók.
Amiből lehetett még valami.
Így van, amit
hát ez majdnem olyan, mint egy guberáló.
Majdnem olyan. Igen,
ugye?
Igen. És akkor ott dolgoztam. Nyilván először csak szemetet égettem, aztán feldolgoztam a fém hulladékot.
És hol laktál?
Ott az
a telepen?
Ott az alapítványnak a telepén, igen. Ott adtak szállást is. Hát nem volt egy összkomfortos dolog, de volt szállásom, volt ételem. Aztán már, amikor megismertek jobban, amikor látták, hogy beszélek franciául, akkor költöztetésbe is
készítettem. Az egy szimpatikus dolog egy franciának, hogyha egy idegen beszél franciául.
Hogyne. Igen.
Na most mindeközben a család itthon volt.
Így van.
Akkor haragudtak rád, utáltak?
A feleségem megbocsátott.
Akkor, amikor kint voltál, vagy majd, amikor visszajöttél?
Mára, amikor kint voltam az alatt. Tehát akkor írtam neki egy levelet, leírtam mindent őszintén, hogy mi történt.
Na, de ő tudta, hogy te elmész, vagy csak
nem,
beléptél?
Leléptem.
Nem mondott komolyan?
De nem vagyok büszke, eléptem. Nem tehát, mertem neki elmondani.
Reggel még együtt voltunk. Elköszöntünk, mindenki elment balra meg jobbra, a gyerekek elmentek az iskolába, és te nem mentél haza este.
Így történt, és az öcsémnek írtam meg, hogy keresse meg a feleségemet, mondja el neki, hogy ez meg ez történt.
Szégyelted magad, hogy mi volt?
Szégyeltem. Mondom, addig minden sikerült nekem az életbe elsőre. Tehát,
és akkor mi? Várjál, tehát elbuktad a lakást, ahol éltetek?
Eladtam. eladtam a lakást.
Miközben benne laktatok?
Nem, béreltünk természetesen, azt elmondtam a feleségemnek, hogy eladom a lakást. Béreltem egy házat, egy családi házat, amiben laktunk, tehát nyilvánvaló, amikor eladtam a lakást, akkor azt beraktam abba a vállalkozásba, ahol becsapott a két tulajdonos társa.
Úristen.
Igen.
Tehát akkor összefoglalva, elmentél, úgyhogy ők nem tudták, ott maradtak egy házban, ami...
Amit béreltem, ami ki volt előre fizetve egy darabig.
Igen.
És aztán arra gondoltam...
És a gyerekeknek kimondott
mit? Egy fiam volt. Akkor volt 3 éves a fiam. Ő még akkor pici volt, tehát még igazából nem kereste annyira apát. Hogy... Apa elment külföldre, tehát akkor ennyit mondott. A feleségem, hogy apa elment külföldre dolgozni.
Na most, amikor ő megtudta, hogy te hol vagy, és hogy már nem jössz haza most egy darabig, vagy akkor még nem lehetett tudni, hogy légió, vagy mi lesz belőle, igen. Lehet, hogy 6 év múlva engednek haza, nem tudom. Akkor mit mondott? Beszéltetek erről?
Nem, csak akkor beszéltünk, amikor hazajöttem 6 hónap után.
És addig nem beszéltetek?
Addig nem beszéltünk. Akkor még nem volt telefon. Nem
és
volt
mit mondott? És mit tudta, hogy menj a francba, amikor megjöttél, vagy mi volt?
Sok mindent mondott. Nem nyilvános.
Igen.
Nagyon nehéz volt neki.
Hány év házasság után történt mindez?
Akkor volt, 9 éve voltunk házasok. Uh-huh. 10 éve ismertük egymást, 9 éve voltunk házasok. Uh-huh. És akkor én megfogadtam neki, hogy sírik örökké jóban rosszban. Tehát...
Miért jöttél haza?
Azért, mert a tesóm írt egy levelet, hogy nem fogja bírni a feleségem, és idegösszeroppanás elé néz. Úgyhogy ha van rá lehetőség, akkor jöjjek haza, és rendezem a dolgokat. Pedig akkor kaptam már a TB kártyát, és akkor volt már egy olyan szállodai munkám, ahol akkor 94-ben kaptam volna 20 ezer frank havi fizetést, ami akkor nettó 400 ezer forint. Volt.
Miért nem vitted ki őket?
Nem jött ki. Már korábban még, amikor itthon voltam, egy svájci szállodából kaptam volna munkalehetőséget, és ő nagyon lokálpatrióta, családcentrikus, nem hagyta volna itt a szüleit. Tehát Svájcba se jött volna el, nem hogy Franciaországba.
Mit mondtál, amikor beléptél 6 hónap után? Hello?
Utcán találkoztunk, tehát Ráckevén találkoztunk, mert az anyjáik ott laktak, és igazából percekig csak öleltük egymást, és sírtunk. Tehát igazából a beszédre később került sor. Amíg sírtunk, addig nem tudtam mást mondani, csak azt, hogy bocsánatot kérek. Ne haragudj. Jóvá teszem. Sajnálom. Bocsánatot kérek. Nagyjából ezeket váltakozva.
Uh-huh. Szégyelted magad?
Hogyne, persze, gondoltad.
Már kint Franciaországban jött a szégyenérzet, vagy mikor?
Már amikor mentem ki. Már amikor mentem ki.
Azért nem volt teljesen korrekt elmenni úgy, nem. Hogy nem szólok egy szót
nem
sem.
Nem volt korrekt. Nem tanultam.
Jó, persze.
Nem volt nyilván... gyakorlatom a ilyen helyzet kezelésében.
Igen, de gondolom, hogy nem engedte volna meg jó szívvel, hogy elmenjél, te meg el akartál menni. És körülbelül ennyi.
Így volt, nem értette volna meg, tehát figyelj, olyan haragolt bennem, hogy tényleg kinyírtam volna az embert. És muszáj volt elmennem. Tehát nem, nyilván ilyen hülyeséget nem csinál az ember normális ésszel. Tehát nem voltam normális. Abban a szituációban.
Thank you.
ami életre kell. T-Rádió.
Ennek hány éve?
94-ben volt, hát ez 24 éve történt.
24 éve. Ehhez képest még mindig kellett várni, hogy ez a jegyzett könyv megszülessen.
Igen, hát ugye a Franciaország utáni években el voltam azzal foglalkozva, hogy rendbe hozzam az életünket, elsősorban anyagilag, és azért ez eltartott egy pár évig. Igazából egy
négy... Bocsánat, csak muszáj megkérdezni, te azért jöttél vissza, mert szeretted?
Persze, persze. Tehát amikor az öcsém megírta levélbe, hogy jöjjek haza, mert idegösszeroppanással lesz a feleségemnek, mert nem fogja tudni kezelni tovább a helyzetet, akkor már én megnyugodtam annyira, hogy akkor azt mondtam, hogy akkor jó, akkor mindegy, hogy mi van, mindegy, hogy milyen állás lehetőséget hagyok ott. Nem az az érdekes, hogy hazajöjjek, és akkor rendezzem az ügyeinket.
És akkor már nem akartam megölni senkit.
Akkor már nem akartam megölni senkit. Nem, akkor megkerestem őket. Nyilván valamikor a feleségemmel átbeszéltük a dolgokat, hogy akkor folytatjuk együtt, és megbocsát. Akkor utána az első dolog az volt, hogy elmentem ezekhez a vállalkozókhoz, akik becsaptak, és velük egyeztettem, és megbeszéltem mindent forintra, amit be is tartottak utána, amikor már visszajöttem.
De ha már így szóba került, akkor mit mondtak, hogy bocs, akkor úgy gondoltuk?
Nem, igazából ez úgy történt, hogy kértek tőlem egy kauciót. A kauciót kifizettem, és miután a kauciót kifizettem, kerültem egy olyan helyzetbe, hogy akkor láttam csak, hogy nem 100%-os készültségi állapotban a projekt, hanem 95%-os, és hiányzott még 4,5 millió forint. És ők már akkor felvették a banki hitelt, és azt mondták nekem, hogy már nincsen semmi pénzük, nem tudnak már honnan pénzt szerezni. Ha azt akarom, hogy elinduljon a vállalkozásunk, és termelje a pénzt, akkor szerezzek valahonnan 4,5 millió forintot. És akkor eladtam a lakásunkat, eladtam a kocsinkat, és kértem még pénzt barátoktól. Így történt.
Azért, hogy ne bukd el azt, amit
azt
már
a kauciót, korábban... Azt az 1 millió forint kauciót, amit átadtam, már így van.
Hát benne voltál a présbe.
Így van. Igen.
És na aztán, jó, de akkor...
Jó, és aztán, mikor,
jó, de akkor az a kérdés azért csak ide kívánkozik, hogy mire feladtam oda 1 millió forintot? De barátaim voltak, vagy hogy?
Nem. Nyilván üzletrészért. Tehát ez egy vállalkozás volt, és a vállalkozásban kvázi üzletrészt vásároltam. De elmondtam nekik, hogy az a pénz, ami nem a sajátom volt, amit kölcsönkértem, azt vissza kell adni, úgyhogy januárban elkezdjük törleszteni, és a törlesztésnél... alakult ki az a konfliktus, hogy amit megbeszéltünk, hogy nekem az első részletet az egyik barátomnak törleszteni kell, akit kértem, akkor azt nem kaptam meg tőlük, arra hivatkozva, hogy ugye először a banki hitel részletét kell kifizetni, és aztán, ha azt kifizettük, utána jöhet minden más. És már amikor a banki hitelt kifizettük, akkor sem kaptam meg ezt a pénzt. És akkor nem voltam ilyen helyzetben, nem tudtam kezelni. És
a helyzetet nem tudtad kezelni, a pénz se,
a helyzetet se. Így van, igen. Hát mondom, tehát én egy harmonikus családban nőttem fel, nem kerültem konfliktusokba, ehhez vegyük még hozzá azért a rendszerváltást, tehát olyan szituációk voltak, és nem volt olyan barátom, akivel meg tudtam volna ezt beszélni.
A könyv jegyzet megszületett, mert hogy úgy gondolod, nem lehet kapni sehol, azok kedvéért mondjuk el, akik most kezdték el hallgatni ezt a beszélgetést, ez egy saját belső használatra, de nem tudom hány példányba készült. Lehet, hogy nem is lesz az a sors, hogy megjelenjen valahol. Megjelent ez a könyv, amiben te most meggyónsz, vagy mit csinálsz?
Nem, én kialakítottam ezt követően egy olyan saját belső élet filozófiát, amit gyakorlatilag ebben a könyvben megismertettek a barátaimmal.
Mm. És a franciaországi időszak utánról beszél.
Így van. Ez teljesen független a korábbi történésektől, a franciaországi történésektől.
Jó, de az, hogy az ember keresi az útját, meg stb.
Hát ez mindenki azért... keresi az útját, én azt gondolom. Mm. Mindenki keresi az útját, és azt gondolom, hogy ez az én utam sok mindenkinek segíthet. Tehát a mai világban ugye az értékek elveszítették a jelentőségüket. Tehát a szeretet, a család, a boldogság egyre kevesebb embernek jelent, egyre kevesebbet. Van sok olyan barátom, aki nem érti ezt a könyvet, mert azt számít neki, hogy mennyi pénze van, milyen státuszszimbólumai vannak, milyen autói vannak, kincseket tartalékol. Nem azzal foglalkozik, hogy most egy boldog család várja otthon, hanem azzal foglalkozik, hogy minél nagyobb legyen a bankszámla, mert az jelent neki boldogságot. Ezt én megértem, de nem, ez szerintem nem ez a követendő példa, nekem nem ez jelenti a boldogságot.
Amikor visszajöttél Franciaországból, akkor könnyen kaptál munkát?
Hogyne. Hogyne.
Tényleg?
Persze, persze.
Turizmus.
Ezt így van. Én szállodás voltam, tehát én a szálloda szakmában azért elég ismert voltam. Tehát nagyon sok...
Már a Franciaország előtt is?
Előtt is, igen. Hát én 83-ban kezdtem a szállodaiparba dolgozni, londinerként. Végig jártam a szállodai ranglétrát, voltam recepciós, úszómester, bárpultos, front office manager, az a portásoknak a főnöke a szállodába, és jártam egy olyan aranykulcsos portás továbbképző intézetbe, ami egy kifejezetten elitképzés volt budapesti szállodaportásoknak.
És elmentél guberálni?
Elmentem. Igen, így alakult. Így alakult.
Mi lett több attól a 6 hónaptól Franciaországban?
Az embereknek az elfogadása és a megértése. Tehát ott az alapítványnak a szeméttelepén gyakorlatilag olyan életsorsokkal találkoztam, amikre azt mondtam, hogy hát az enyém ezekhez képest semmi. Semmi. Volt egy olyan csergyerek, aki a légióból rokkantan szerelt le, és az volt neki a légióba a próba feladata, hogy az ősödőben egy lázadásnál neki kellett megritkítani a falu lakosságát. Tehát olyan történeteket hallottam, hogy megéltem át a közvetlen közelembe, amik mellett az enyém eltörpült. Tehát kitágult a világ. Tehát te most már valamilyen, nem régóta, de valamennyi időta ismersz, tehát én egy nagyon nyugodt ember vagyok. Azért vagyok nagyon nyugodt ember, mert munkai feszültségek, munkai problémák nem igazán problémák. Tehát azok, amiket egy munkahelyen az ember megtapasztal kihívásnak, nehézségnek, azok nem problémák.
Hol kezdődik a probléma?
Hát amikor az embernek, amikor egy embernek az élete megy tönkre, amikor meghal a szerette, amikor hát nem akarom sorolni a tragédiákat.
Hogyan hozzuk vissza a szerelmet a kapcsolatokba? Ez itt egy kis elmékedés ebben a jegyzetkönyvben.
Igen, ez egy fantasztikus kínai gyűjtemény, ez kínai bölcseknek az összeállítása. 10 pontban határozzák meg azt a 10 legfontosabb jellemzőt, ami igazából jellemzi a szeretetet. Tehát ezeknek az egyik pontja az, hogy újra meg kell tanulni átélni azt a szenvedélyt, ami a szerelem fénykorában megvolt, és ez tanulható. Tehát fel kell idézni olyan eseményeket.
Amikor hazajöttél Franciaországba, akkor ez volt?
Volt ilyen.
Ugye?
Igen. Volt ilyen.
A feleségeddel.
Természetesen.
Átélni a szerelmet.
Igen.
Még egyszer. Nem volt lehetőség elmenni a szállodaiparba, idegen légió helyett?
Nem, mert szégyeltem magam, mert szállodás barátoktól kértem kölcsön.
Aha.
Nem tudtam a szemükbe nézni.
Ja, és nem tudtad visszaadni nekik?
És nem tudtam nekik visszaadni a pénzt.
Tehát előttük szégyelted magad, a feleséged előtt szégyelted magad, hogy ilyen helyzetbe hoztad a családodat.
Pontosan így van. Igen. De
olcsó megoldás, már bocsánatot kérek.
De a szégyen meg tudtam volna.
A menekülés, az elmenekülés abszolút olcsó.
A szégyen fel tudtam volna dolgozni, azt nem tudtam volna feldolgozni, hogyha megölök valakit és le kell ülnem. Az lett volna cserbehagyás a családomnak.
T-Rádió, ami felvizet.
Az a szimpatikus ebben a jegyzetkönyvben, nem baj, hogy ezt mondom?
Nem, úgy hívod, ahogy akarod.
Hogy lapozgatom, biztos, hogy meg fogom találni azt, ami most éppen foglalkoztat. Nem? Tehát nem arról szól a könyv, hogy tessék elolvasni az elejétől a végéig, hanem az Anthony Mellónak vannak ilyen dolga, hogy felütöd valahol, és akkor...
Neki is.
És akkor ott pont az van általában, ugye a sors, vagy a jóisten, vagy mindegy, úgy intézi, hogy pont ott nyitott ki, ahol az a gondolat van, amire neked most éppen szükséged van.
Igen. Gyakorlatilag ez a könyv, ezt eredetileg saját magamnak egy útmutatásként írtam meg, hogyha problémám van, akkor tudjak hova nyúlni, ne leemeljek egy könyvet a polcról és elkezdjem lapozgatni, hanem mivel ezt én írom, ezért tudom, hogy mit hol találok benne azonnal. Tehát, hogyha valami olyan gondolat bánt, amire nem találok megoldást, akkor előveszem a könyvet, és elolvasom az arra vonatkozó pozitív gondolatokat.
De tudod, hogy te a saját magadat neveled ezzel?
Valahol ez is benne van.
És igen. Ez kimaradt?
Miből?
Hát abból a harmonikus családból, amire mondod, hogy fölnőttél.
A boldogság az soha nem ér véget. Tehát a boldogság keresése...
Ne. Én nem arról beszélek, én a problémamegoldás képességéről beszélek, a bölcsességről beszélek, ami valamiért ott akkor nem volt meg.
Hát abban az korszakban nem volt meg. Akkor még egy kiforratlan ember voltam természetesen.
Na de szüleid nem próbálták meg a saját maguk jegyzetkönyvét idézőjelben?
Szüleim nagyon egyszerű emberek voltak, apukám ipari kovács volt a Csepelművekben, az anyukám pedig egy vidéki Szolnok megyei földműves családból, paraszt családból származik, és ő ugyan képezte magát és tanult, de nem jutott olyan szintre, hogy ebben tudjon nekem segíteni.
És tulajdonképpen te saját magadat szülöd?
Hát,
ha lehet azt így gondolom, mondani.
Azt gondolom, hogy igen, tehát egy nagyon későn érő típus vagyok, én ezt így fordítom magam felé, de ez
így is 60 az, évesen.
Alakítja magát.
60 évesen.
58, igen.
Na jó.
Nagyjából. Igen.
Hát nem azt gondolom,
nem, én azt gondolom, hogy az embernek az élete végéig van lehetősége fejlődni és fejlesztenie magát, és nem lehet azt mondani, hogy késő. Nincs olyan, hogy túl késő. Az én véleményem szerint.
Amikor viták voltak később, soha nem vágták a fejedhez, mondjuk a feleséged, ezt az egész franciaországi kalandot.
Nem, nagyon intelligens nő a feleségem, és nagyon érzelemgazdag.
Hát ettől függetlenül még lehetnek olyan érzelmei, ami kicsit indulatosabbak, belefér az érzelemgazdagságba, és azt mondja, hogy figyelj,
talán most... Talán egyszer említette meg, hogy ha nem történik ez, akkor másképp élhetnénk anyagilag. Talán egyszer. Igen, tehát ugye két lakást is eladtunk. Hát egyet buktam be, aztán a másikat azt már eladtuk, és akkor másikat vettünk, de valóban, ha azt a lakást meg a kocsit nem adom el, akkor valószínűleg előbb másképp tartanánk, igen.
De most rendben vagytok?
Rendben.
Abszolút. Tehát lakás, minden...
Van lakásunk, hát van még rajta devizahitel, de már nem akkora, tehát tudjuk fizetni, és nem akkora összeg, 4,5 millió forint van vissza belőle, tehát ezt már ki fogjuk tudni fizetni.
Szállodás vagy, de nem ott dolgozol.
Igen, 2017 nyaráig dolgoztam a szállodaiparban, és vidéken dolgoztam, Hollókön, a világörökség szívében nyitott egy salgótarjáni vállalkozó, egy 4 csillagos wellness szállodát, és azt vezettük be a vezetőtársaimmal a piacra. Másfél évig dolgoztam ott, de mivel a gyerekek most már kirepültek a fészekből...
Most már több van, mert ugye az elején csak egy volt, a 3 éves.
A fiam most 27 éves, ő volt akkor 3 éves, a lányom pedig 18 éves, ő később született. Tehát a fiam az már teljesen külön él a barátnőjével, de a lányom is most már bontogatja a szárnyait, tehát neki is van már egy olyan barátja, akinek van lakása, többet van lassan vele, és a Hollókön ugye ott laktam, tehát kevesebbet jártam haza, nem csak hétvégeken jöttem általában haza, és egyre nehezebben viselte a feleségem azt, hogy sokat van egyedül. És aztán úgy döntöttem, hogy visszajövök Budapestre, és akkor nem találtam olyan szállodai munkát, ami igazából tetszett volna, vagy kihívás lett volna Budapesten, és jött egy lehetőség, hogy eljöhettem értékesítési vezetőnek egy más területre.
Tehát akkor megint ott hagytad a feleségedet.
Ez már...
Jó, hát nem egy Franciaország távolság.
Igen. Tehát a szállodában nagyon sokszor van olyan lehetőség, hogy vezetőként csak olyan helyre tudsz elmenni dolgozni, ami távolabb van, mondjuk 100 kilométer, nem egy akkora távolság.
De egyébként mit csinál a feleség?
Ő pedagógus, alsó tagozatosokat tanít, az az igazi szív-lélek pedagógus, akit imádnak a gyerekek.
És neki ő meg nem akart ott hagyni a gyerekeket elmenni hollókőre
az
ottani iskolába.
Ő abból az is, elvégezte a főiskolát, és azóta egy iskolában tanít, és imádja a gyerekeket.
Na jó, reinkarnáció törvénye. Most vizsgáztatlak.
Tulajdonképpen hiszek benne. Tehát, igen, én hiszek benne. Tehát én azt gondolom,
mi volt a előző életedben, ha már itt szóba került?
Ezt mondjuk... Konkrétan így, hogy az előző életem mi voltam, ezt nem tudom. Arról tudok, hogy voltam több történelmi helyzetben, voltam egyiptomi fáraónál írnok, de voltam...
Aggódok, hogy a hallgatók előbb-utóbb nem veszik komolyan ezt a beszélgetést.
Igen.
De higgyük el, hogy így
ezt mondták, tehát nyilván, igen. Tehát nem tapasztaltam, nem éltem át, nem kerültem.
Hát átélted, csak nem emlékszem rá.
Nem emlékszem rá, azt mondják, igen. Aha. Tehát én hiszek abban, hogy az ember a halála után bizonyos formában a lelke az tovább él.
Jó,
tehát...
de akkor úgy kérdezem, hogy akkor valamiért most leszülettél, nem tudom, hagyadik életedben, hogyha hiszünk a lélekvándorlásban, akkor ennek mi értelme van?
Én azt
ennek
gondolom,
a leszületés, miért küldött ide a Jóisten?
Nekem most az a feladatom szerintem ebben az életben, hogy boldoggá tegyem magam körül az embereket. Tehát akik nyilván a legszűkebb kör az a család, tehát elsősorban a családban, a család körüli nagyobb családban, barátok, a barátok és olyan ismerősök, akik közel vannak hozzám. És én ezt szerint is próbálom a dolgaimat intézni egyébként. Tehát nyilvánvaló egy munkája az más, tehát a karrierút és az életút az van, amikor sok mindenben találkozik, van, amikor sok mindenben különbözik, de azt gondolom, hogy a magánéletben én megpróbálok ennek megfelelően élni, hogy boldoggá tegyem körülöttem az embereket. De egyébként ugye a legnagyobb Showman című filmben is a P.T. Barnum, az amerikai cirkusz, alapítója és igazgatója, neki is az volt az alapmondata, hogy a legnagyobb boldogság az életben, vagy a legnagyobb öröm az életben boldoggá tenni az embereket.
Milyen érdekes, hogy őt hozod elő, hát lehetett volna mást is.
Lehetett volna, de azt gondolom, hogy ez egy olyan igazság, rám nézve találó, és ezért is idézem Facebook oldalamon is ez a kedvenc idézetem.
Mi a jövő? Mert ugye most már a gyerekek kirepültek, elkezdetek a feleségeddel megtalálni saját magatokat újból, vagy nem tudom, hanyadjára.
Pontosan így van, ez a jövő, igen. Tehát én természetesen imádom a gyermekeimet, de ugyanúgy fogom azt is imádni, amikor a feleségemmel ugyanúgy elmehetünk kettesbe, bármelyik hétvégén, bárhova, amikor a gyerekek nem lesznek már, illetve hát a fiú már nincs velünk, tehát ő már külön él a párjával, de előbb utóbb nyilván a lányom is.
Jó, de most, hogy már a gyerekekkel nincs annyi gond, tulajdonképpen vagyunk valahogyan, megszűnik az az energia, vagy elveszik, vagy nem eltűnik az az energia, ami belőlük áradt, tehát föl kell nevelni őket, stb. Mi az, ami új értelme van az életednek, a feleségeddel így közösen?
Említettem két könyv ötletemet. Az egyik könyv ötletem az a saját belső utamnak egy olyan szintű folytatása. Van egy olyan könyv, aminek az a cím, hogy a Tao 365 gyöngyszeme. Ugye a Tao az a kínai filozófia, ami az élet áramlásáról szól.
És gondolod, hogy ettől felezd abba a feleséged?
Nem, elkezdtük már közösen.
Közösen
a feleségemmel elkezdtünk a saját utamnak megfelelően írni egy olyan újabb könyvet, amiben a Tao 365 gyöngyszemét alakítjuk át az én saját belső utamnak megfelelő útmutatásokká és kvázi segítségé.
És mi van az ő belső útjával? Csak a feleséged?
Neki, ugye beszélgettünk nyilván mi is erről, hogy neki mi, hogy érzünk mi a feladata, ő abszolút úgy van vele, hogy a gyermekeknek a nevelése, a gyermekeknek a tanítása, az az ő feladata, ő ezért született a Földre. És
ő is veled kapcsolatban csak van valami feladata, vagy nincs?
Mi teljesen kiegyensúlyozottan és boldogan élünk most már, ugye mióta visszajöttem, 24 éve.
Kovács Miklós, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiót.